Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Sok szeretettel köszöntjük az ünneplő gyülekezetet, ez a bünkös szép ünnepén. Ilyenkor a gyülekezet egyik fele elmegy vidékre, és azért vagyunk kevesebben, viszont van, aki meg hozzánk jön látogatóba, azokat szeretettel köszöntjük. Azt is, aki törzstag, és azt is, aki most látogató, Isten hozta. Ünnepet is ünneplünk, ami még egy hozzáadott érték ennek a napnak, hogy vannak jó néhányan, akik a házassági évfordulójukat, vagy kerekebbi házassági évfordulójukat ünneplik. És most különös szeretettel köszöntjük Csontos házaspárt, Ágit és Andrást, akik a 20. házassági évfordulójukat ülik, és a Szakolcaiékat, akik pedig a 25-et. Úgyhogy kérném is, hogy gyertek ki, Józsi is, hogyha ide tud jönni az ügyeletes presbiterségből. Azt írja az ige, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, férfivá és nővé teremtette. A férfiak sokszor a házasságban nem értik, hogy miért annyira más a nő, és a nők sem, hogy miért annyira más a férfi, de hát azért, hogy együtt képviseljék Istent. Isten sokféle gazdagságát. És hát ez a kérdés, hogy bosszant a másik oldal, vagy kiegészítve gazdagít. Ha megengedem, hogy ne bosszantson, hogy ő legyen, és hogyha beengedem az életembe, hogy hasson rám a másságával, akkor hát ez valahol a siker kulcsa. És akik ezt a feszültséget sikerrel harcolják meg, annak a hosszú távra adott unalommentes házasság az ajándéka. És hogy erről halljunk egy kicsit szót is, akkor a Józsiékat kérem, hogy tegyenek egy pár szóval bizonyságot.
Köszöntünk a gyülekezetet. A 25 évvel ezelőtti áldó igénk a 4. Zsoltár 9-10 verse volt, ez így hangzik, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog ember az, aki hozzá menekül.
Úgy indultunk, hogy nem értettünk ebből az igéből sajnos sokat, mert nem ismertük az Úr Jézust, és elkezdtük jól vagy rosszul az együtt élésünket, a házasságunkat sok-sok küzdelemmel, harccal, emberi erővel, de amit az Úr kimond, azon ő munkálkodik. És ő mindvégig tartott, kegyelmével keresett minket. És valahol fél időben, a 12. évben, egy csendes héten annyira közel jött hozzánk az Úr Jézus, hogy megismerhettük benne a mi teremtő Urunkat, megváltónkat, szerető Istenünket. És onnantól kezdve olyan szeretet erők áradtak be a házasságunkba, olyan gyógyító, kegyelmi áramok, ahogy így énekelték a gyerekek is, amit soha magunk erejéből nem tudtunk volna létrehozni. Sebeink gyógyultak, kapcsolataink épültek, közösséget kaptunk, gyülekezetet, családot, lelki családot is. És ez a munka ma is tart, és még nagyon sok dolga van az Úrnak velünk. És hogy ez egyszerre történt-e, hiszen az volt az igénk, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, és mi azt tanuljuk, hogy hitben járunk, és nem látásban, és sokszor halljuk, hogy ne az érzéseidre hagyatkozz, hiszen az Isten nem az érzéseidben van, akkor mégis. És azt tudom elmondani példának, hogy én nekem egy nagyon erős szemüvegem van. Ha én ezt leveszem, akkor most úgy látlak benneteket, mintha egy nagyon vizes ablakon keresztül szemlélnék ki az zuhogó esőben. De észrevettem azt, hogy ha a szempillámon megakad egy könycsepp, az olyan prizma, az olyan nagyító, amin keresztül tűvélesen látok. De aztán egy szempilla pillantás, és eltűnik ez a csöpp. Valahogy így történt az életünkben, és először az öröm könnyeiben láttuk meg őt, amikor áldásokat hozott, és úgy tudtuk neki megköszönni az ő dicsőséges jelenlétét örömmel, hálával. Aztán, ahogy épült a kapcsolatunk, egyre inkább megmutatta magát a fájdalmakban, a nehezekben, hogy ő ugyanaz a szerető Úr, ugyanolyan közel van, ugyanúgy hordoz, és megajándékoz a hit látásával, a hit szemüvegével. Attól, hogy én leveszem a szemüvegem, ti nem kerültök messzebb tőlem. Csak én nem látom. És amikor megkaptuk ezt a hitbeli ajándékot, akkor felismerhettük időnként, még ma sem folyamatosan sajnos, hogy ő ott van, ugyanolyan közel áll, és szeret minket, mint ahogy benneteket is. Köszönjük neki ezt a 25 évet mélységes hálával.
Én készültem még két képpel is. Én nagyon szeretem Isten teremtett világának a csodáját, ahogy az kinéz, és néhányan tudjátok, szoktam biciklizni. Úgyhogy erről hoztam egy képet. Ez itt a Szerbiában a Vaskapu szurdoknál van, és az ember, ha látja ezt a teremtett világot, akkor egyszer csak elámul róla. Úgyhogy, és még egy képpel készültem, ez a Somlóról a nap felkelte, ahogy a badacsonyi hegyeket megvilágítja a felkelő nap, és lehet látni a Somlóvásárhelyi templomot is. És az ember, amikor ezt tényleg látja, akkor azt mondja, hogy Isten élménye van, mert ilyet nem lehet látni. És igazából, amikor visszagondolok erre 25 évre, akkor rájövök, hogy ezek az élmények eltörpülnek a 25 évhez képest. Úgyhogy az az összetartozás és Isten élmény, ami a család, a házasságban fellelhető, azt gondolom, hogy semmivel nem pótolható. Úgyhogy köszönjük, hogy Isten megtartott minket.
Végül szeretnénk átadni a teljes áldó ígét, amely így szól: érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az Isten félők. Amen.
Istenünk, nagyon hálásak vagyunk neked, de közben pedig látjuk azt, hogy a házasság sokszor nagyon rögös út. Azt köszönjük neked, Urunk, hogy te velünk vagy ebben, hogy megtanítod nekünk, hogy a hármas kötél nehezen szakad el, és így könyörgünk minden házasságért a gyülekezetünkben, így kérjük a kísérésedet abban, ahol éppen most tartunk, lehet az mélység vagy magasság. Szeretnénk, Urunk, megérezni a te jelenlétedet ott velünk. Szeretnénk megtapasztalni a házasságban a te áldásodat, a szeretetedet. Szeretnénk megélni a keresztnek a titkát a házasságban. Így kérjük szent lelkedet a mai pünkösdön mindannyiunk számára, és áldást az itt lévő két házaspárra, különösen Andrásékra és Józsiékra, a te nevedben. Amen.
Köszönjük, édesatyánk, azt, hogy te egészen máshogy látsz minket, mint ahogyan sokszor felindulásunkban mi magunkat vagy egymást is látjuk. Szeretnénk tőled elkérni ezt a szemüveget, ezt a szeretetet, ezt a befogadást, ezt a kegyelmet, és szeretnénk, hogyha mind krízisben, mind örömben lelkeddel megajándékoznál minket, meggazdagítanál minket, és minket is olyan áldását tennél, ami kisugárzik, vállalva a gyengeségeinket is, vállalva a kudarcainkat is, vállalva a puffogásainkat is, és mégis vállalva a megbocsátást, az újrakezdést, és azt a dicsőséges utat, amit te készítesz nekünk. Téged magasztalunk, dicsérünk, áldunk. Amen.
András, Ági, Isten áldjon meg benneteket, ez a három szál rózsa ezt akarja kifejezni, hogy a hármas kötél nehezen szakad el.
Férfi Jubális növény, asszonyán és férfivel teremtett egyeket, saját hittél és hasonlóságát teremtett egyeket. Szaporodatok és sokasodatok, töltsétek a földszínét. Áldásnak egyeket.
Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Foglaljatok helyet. Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 10. részből. Nagyon hosszú ez a rész, válogattam verseket, de majd így azt remélem, hogy kirajzolódik az egész történet. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Kornélius! Ő pedig rátekintett és megrémülve ezt kérdezte. Mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki. Imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hivasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár házában van, vendégségben a tengerparton. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú és csúszó-mászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. És akkor itt olvassuk az igében, hogy megérkeznek a követek, és Péter elmegy velük Cézáreába, és onnan folytatom a történetet, amikor Péter meg Kornélius már találkoznak, és bemegy a házába ennek a pogány embernek Péter, és így folytatódik tovább az ige. Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt kezdve Galileától az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten 3. napon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten, mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámulva a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Elámultak. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a szent lelket, mint mi. És úgy rendelkezett, hogy megkeresztelkedjenek a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Hajtsuk meg a fejünket, válaszoljunk Isten szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, milyen különleges így olvasni és tanújának lenni mindannak a sok csodának, ami az első pünköstkor történt. És közben, Úrunk, ott van a szívünk, és vágyakozik, és éhezik, és szomjazik a te szent lelkedre. Úrunk, segíts, hogy erőt tudjunk meríteni az igéből, ahogy te meg is ígérted, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangélium megáldatik, és ez az útja annak, hogy betöltekezzünk. Urunk, itt a pünkösdön könyörgünk a te megtisztító, megújító, megelevenítő, újjászülő szent lelkedért. Történjen meg most is ez a csoda, Urunk. Hisszük, hogy te ezt akarod, te erre vágysz, és ahogyan mi is erre vágyunk, megtörténik a találkozás te benned. Áldj meg minket igéddel, hallgatót is, ige hirdetőt is. Amen. Csak egy igét olvasok, talán ilyen mottóul inkább, mert az egész igéről szeretnék beszélni. Péter ezt mondja, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Igazából a határátlépés az, ami foglalkoztat ezzel az igével kapcsolatban, hogy pünköstkor valahogy egy csodálatos határátlépés történik. Tudjátok, hogy a klasszikus történetben is ott ülnek a tanítványok a mennybe menetel után, és várják a Szent Lelket, imádkoznak, és nem merik átlépni a határokat. Pedig ott van a missziói parancsa Jézusnak, hogy menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet, menjetek el az egész világra, de ők nem tudnak elindulni, hanem ott ülnek, és minthogyha egy bénult állapotban lennének. És akkor egyszer csak ugye az 50. nap, ezt jelenti a pünkös szó maga is, hogy 50. a feltámadástól számított 50. napon szélzúgás, lángnyelvek, és ami a legfontosabb, hogy megkapják az erőt, a szívük bátorsága az, amivel tudnak aztán megindulni, és kimennek az utcára, megteszik az első lépést, és jön az erő, és aztán további csodák, ahogyan az emberek megtérnek, és ahogyan a Szentlélek eltörli a kulturális, meg a nyelvi határokat. Emlékeztek erre a történetre, most csak így egy villanással szeretném föleleveníteni. Nem a nyelveket, meg a kultúrákat törli el egyébként a Szentlélek, hanem a határokat rombolja le, a határokat tünteti el. 3000 ember tér meg ott az első pünkösdön, és azért nagyon fontos ünnep, ezt így mindig elmondom a hittanórán is, mert az egyház, az első keresztény gyülekezetnek, gyülekezeteknek, mert aztán ők szétszórodnak, a születésnapja az első pünkösd, és legszívesebben megmutatnám újra a Széles Dávid filmjét, de akinek megvan, nézze meg otthon, hogy hogyan született a mi gyülekezetünk, ez egy gyönyörű 7 perces film. Isten megáldja a határátlépést. Sokszor nagyon össze kell szedni magunkat ahhoz, hogy átmerjünk lépni határokat. Talán ahhoz is össze kell szedni magunkat, hogy eljöjjünk egy Isten tiszteletre, hogy átlépjünk egy templomnak a kapuját, hogy kilépjünk a magunk kis világából, vagy lakásajtóján, hogy Isten felé tudjunk lépni. De mindig arra bíztatok mindenkit, aki ezt megteszi, hogy Isten megáldja ezt a határátlépést, és sok csodát fog megtapasztalni az, aki ilyen bátor. És van még itt egy kulcs, amit olvastunk a történetben, hogy Péter is imádkozik, meg Kornélius is imádkozik. Hogy az ima az állapot, ahol megszólíthatóvá válunk Isten számára, és onnan indulhat el ez a szent határátlépés. Lelki gondozóként sokszor tanítjuk, hogy vigyázz a határaidra, és őrizd, és védd meg, és minden. És ezek nagyon fontos és hasznos kompetenciák. Mégis itt most egy olyan szent határátlépésről szeretnék beszélni, ahol az Isten tud munkálkodni. Mert Isten maga határátlépő, a Szentlélek maga is határt lép át. Amikor emberré lesz Isten, amikor lejön a lélek, ez mindegy nagy határátlépésről szól. És hát persze Kornélius is keresi Istent, ugye olvassuk ezt, hogy alamizsnát ad a szegényeknek, tehát értitek, ez egy római százados, egy pogány ember, és közben pedig imádkozik az élő Istenhez. Nagyon keresi Kornélius az Istent, mégis minden hívő ember, aki egy kicsit már járt a hit útján és visszatekint, az tudja, hogy valójában az első lépést ő felé az Isten tette meg, hogy engem már az Isten keresett. Persze, én is akarom, nagyon, de tudnotok kell, és szerintem érzitek is, hogy ez a keresés, ez már Istentől van. Ez már az Isten munkája. Amikor azt érzem, hogy hiányzik nekem valami, na akkor tudhatod, hogy az az Isten jelenléte, amikor már ő hiányzik neked. C.S. Lewis mond egy ilyen kicsit mókás képet, hogy nem az egér üldözi a macskát. Tehát ez csak az erőviszonyokat akarja bemutatni, hogy igen, az Isten keres, fut az Isten az ember után. Van egy kedves ismerősöm, egy szerzetes nővér, különleges nő, egy olyan rendhez tartozik, ami a háború, ugye persze a háború után megszüntették a szerzetes rendeket, és ez a rend nem tudott feltámadni, csak 90 éves nénikből áll, illetve ő van egyedül, ő egy ilyen 40 év körüli valaki. Tehát az országunkban ebből a rendből ő az egyetlen. És hát ez a dolga, hogy látogatja az időseket, meg hát sok minden mást is csinál, és én nagyon szeretem őt, és megkérdeztem tőle, mondd el, Erika, hogy te hogy tértél meg? És akkor két mondatot mondott, ami számomra nagyon plasztikus, és úgy érzem, hogy ehhez a történethez kapcsolódik. Mi volt az a két mondat, ami a szívébe így beégett? Egy olyan katolikus családból származik az Erika, akik kultúrkatolikusok voltak, nem volt Biblia a házban. Tehát jártak néha misére, nagyobb ünnepeken, hát köztünk is van ilyen, hogy kultúrreformátus, hogy mondjuk így néha eljövünk a templomba, vagy eljön valaki, és akkor úgy valójában az Isten igéje, az Istennel való foglalkozás nem tudatos, mondjuk így a családban. És ő is egy ilyen családból jött, és egyszer látott egy filmet, még így 16-17 évesen, egy hegedű művészről, aki nagyon nagy tehetség volt, és nagy karriert futhatott volna be, de mindig azt választott, hogy a szegényeknek hegedül. És akkor megkérdezte a filmben valaki ettől a hegedű művésztől, hogy miért teszed ezt? Miért fecséreled el a tehetségedet itt az utcán? És miért választottad ezt? És akkor azt mondta ez a hegedű művész, hogy nem én választottam, engem választottak. És ez a mondat, hogy nem én választottam, engem választottak, az Erikába így beégett, így gyerekként, fiatalként, hogy akkor hogy is van ez, hogy én választom a sorsomat, vagy engem választanak? És akkor volt még egy másik, ez még gyönyörűbb, hogy éjszaka álmodott, és Isten szólt hozzá. Ugye a Biblia nem volt a házban, de ez Istennek nem akadály, hogy szóljon hozzánk, értitek? Az álomban Isten tud szólni, ezt a Bibliából is tudjuk. És akkor valahogy fölébredt éjszaka, és leírta, hogy mit mondott neki Isten, és amikor reggel fölébredt, már nem emlékezett rá, de hogy kihúzta a fiókot, az éjjeli szekrény fiókját, ott volt ez a cédula. És ez állt rajta, add nekem a szívedet, és utána egy szünet, de teljesen. És ez volt az ő hát első ilyen nagy elindulása, és aztán ebből biztos, hogy nagyon összetett az az út, ahogyan bejárjuk a hitünknek, az elhívásunknak, az odaszánásunknak az útját, ő szerzetes lett. Tehát add nekem a szívedet, de teljesen. Úgy gondolom, hogy ahogy most mi itt vagyunk, az egy isteni elhívásnak a része, hogy Isten ezt elrendelte, hogy mi itt legyünk. És valahogy ehhez kellett a mi keresésünk is, de Isten már előre elhívott. Arra gondoltam, hogy néhány tárgyat hozok így szimbólumként ebbe az ige hirdetésbe. Tudjátok, a hittanon szoktunk ilyet, hogy történet a zsákban. És ebben a kicsi zsákban van egy pár tárgy, de szeretném megmutatni, csak hogy ne legyen nagyon egyhangú ez a prédikáció. Ez az első tárgy, amit szeretnék mutatni nektek, ez egy hát aranyérem, valójában lehet, hogy nem aranyból van, de még nem mentem ennek a végére. De hogy azért kaptuk ezt, mert valaki egy éve jár a gyülekezetbe, és úgy ünnepli ezt, hogy ő egy éve tett egy határátlépést, és valahogy ezt nekünk köszöni meg, pedig hát teljesen ő rajta múlott, mert ő lépett, illetve Istenem múlott, mert ő őt elhívta. Azon gondolkodtam, hogy mindenki, aki egy éve ide jár, megérdemelne egy ilyet tőlünk, mert azért nagy dolog az, amikor valaki tesz egy lépést, és elindul egy közösségbe, ahol ugye emberek vannak, nem csak az Isten, aki mindent elfogad. Hát tudjátok, nagy munka ez. És hát ez egy ünnep. Sokszor rácsodálkoztam az életem különböző pontjain, hogy milyen csodálatos, ahogy engem is megszólított, ahogy engem is elhívott, ahogy megragadott Isten. És közben, kanyarodjunk vissza itt a történethez, Pétert is megragadja Isten, és határátlépésre hívja meg ezt a zsidó embert. Természetes volt a zsidó kultúrában ez a fajta öntudat, hogy ők a választott nép, a törvény népe. Nem mehetnek be pogány ember házába. Sokszor mesélek a szírekről így az iskolában, emlékeztek talán, múltkor is meséltem, és látom ezt a határhúzást, nagyon szigorú a muszlim világban a határhúzás, tehát én próbálkoztam, most azt látom, hogy van olyan muszlim gyerekem, aki lépne Isten felé, és hívom őt a táborba, fölhívtam az anyukáját is, és azt mondta az anyukája, hogy egyik gyerekünk sem, sokan vannak testvérek, egyik gyerekünk sem ment soha semmilyen táborba, nem csak hittantáborba, semmilyen táborba, úgyhogy ez a gyerek is túl fogja élni, hogy nem megy semmilyen táborba. És akkor így látom a gyerek szemében azt a fájdalmat, hogy ő úgy mozdulna, meg menne, meg nyitna, de be van húzva egy nagyon erős határ, és ebben rengeteg fájdalom van. Hát szóval ilyen a keleti világ, Péter innen indul, ezt azért is mondom, mert hát ez volt, hogy mi vagyunk ezek, ti meg ott, és nincs átjárhatóság. És Jézus, amikor átlépi ezeket a határokat, nekünk ugye itt a posztmodern világban nem tűnik ez annyira föl, hogy beszél a kánaáni asszonnyal, meg a samáriai asszonnyal, értitek, meg a római századossal, tehát ezek ilyen óriási dolgok voltak. Meg amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek el az egész világra hirdetni az evangéliumot, ez abszolút forradalmi volt. De Péternek még mindig nem esik le ez, hanem itt, amikor jön ez a nagyon markáns látomás a lepedővel, tudjátok, hogy ott vannak a csúszómászok, ugye a zsidóknál nagyon nem mindegy, hogy mit tesznek, azért nekünk sem mindegy, hogy mit teszünk. És akkor azt mondja Isten, hogy öld és egyél, semmiképpen nem, Uram, még vitatkozik is Istennel. A látomásban lehet vitatkozni Istennel. És akkor valahogy megérti, hogy Isten egy olyan dologra hív, ami több, ami nagyobb. Ezt is, bocsánat, ha már hallottátok, nagyon érdekes szubkultúrából jövök, ez a paraszti világ, ez is egy ilyen határhúzogató nép, és volt, amikor azt mondta az apukám, amikor például cigányokkal barátkozni próbáltam gyerekként, mert ott körülöttünk voltak, akkor azt mondta, hogy madarat tolláról, embert barátjáról, és hogy ezt nyomatékosítsa, pár napig mondjuk úgy nem szólt hozzám. És akkor ez úgy érdekes belső tapasztalat lett. És mennyire nagy dolog, hogy ebben a templomban itt lehet a cigány missziós konferencia. És hogy ez egy nagyon nagy öröm, hogy a Szentlélek ezeket a határokat lerombolja. Második ilyen gondolat, hogy a Szentlélek megtérésre hívja a jó embereket is. Így mondja az angyal Kornéliusnak, imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Elképzelem, ahogy lenéznek az angyalok, és látják itt Káposztásmegyeren is a sok jó embert. Hát, itt csak jó emberek vannak, ez nem is kérdés. És Kornéliuszt is látja az angyal, és akkor mit mond? Látom, imádkoztál, adakoztál, erkölcsös, vallásos ember vagy, mehetsz a mennybe. Ez a végkicsengés. Hát nem, hanem az, hogy küldj Péterért, hívasd ide Péter, de hát mire van még itt szükség? És akkor valami csodát élnek át. Mit is? Hogy az élet lelke, hogy még az hiányzik, hogy adjad a szívedet nekem, de teljesen. Hogy ennek az útkeresésnek a végén, ami a Kornélius útkeresése az alamizsnával, az imával, hogy legyen egy teljes megtérés, egy teljes önátadás. Sokan úgy gondoljuk, hogy jó gyereknek neveltek bennünket, engem is annak neveltek, engedelmes jó gyereknek. Nehéz jó gyerekként megtérni, mert hát miből is kéne megtérni? De Isten itt egy határátlépésre hívja meg a Kornéliuszt is. Nem az önigazságodban van az élet, hanem a Szentlélekkel való teljes betöltekezésben. Nagyon hasonló a Nikodémus története, mikor Jézus találkozik Nikodémussal, nem tudom, föl tudjátok-e idézni, ez egy igaz ember volt ez a Nikodémus, valószínűleg nagyon megbecsült tanítója a zsidóknak, és Jézus mit mond neki? Klassz vagy, lelki ember vagy, jól van Nikodémus. Hát nem ezt mondja, hanem mit mond? Meg kell térned. Sőt, szükség neked újonnan születned. Na ez egy kemény kép. A Szentlélektől kell újonnan születned. Mit értünk mi megtérés alatt, vagy újjászületés alatt? Lehet, hogy azt értjük, hogy legyek rendesebb, legyek összeszedettebb, legyek pontosabb az Isten tiszteleten. Nem akarok ez ellen beszélni, mert ez jó gondolat, de azért itt nem erről van szó, hanem arról, hogy adjad szívedet nekem, de teljesen. Az a baj az emberi szívvel, hogy Isten helyébe teszi önmagát, hogy nagyon szeretjük magunkról azt a képet, hogy jó vagyok, hogy megnyugtassam magamat, hogy igaz ember vagyok, vagy valaki nagyon szeretne sikeres lenni, és akkor úgy átgázol mindenen, mert azt mondja, nem veszíthetek. A jó ember is, meg a erőszakos ember is, önző ember és büszke ember. Mindig mi irányítjuk az életünket, pedig az Isten szeretne szólni. És ez olyan csodálatos, amikor hagyjuk magunkat megszólíthatóvá tenni Isten számára. Ez a másik tárgy, amit hoztam, a kis ima füzetem, ezt egy pár éve vezetem, de hát nem, nagyon, nagyon szűk szavú az Isten, azt tapasztalom így az imában. Egy-egy mondatot mond, és akkor azt nagyon meg kell becsülni, de akkor fölírom, és azért hoztam ezt a kis füzetet, hogy bátorítsalak benneteket, hogy amikor az imában Isten tud szólni, és nem csak én hadarom el azt, amit nagyon mondani akarok, akkor az egy megszentelt pillanat, és azt érdemes leírni. Vajon kész vagyok-e meghallani, hogy Isten hogyan akar velem lenni? Hogyan akar szólni? Hogyan akarja, csak hogy egyszerűen érezzük a szívének a dobbanását? Nagyon nagy dolog, hogy Kornélius kész meghallani Istent, és ezt mondja, most tehát itt vagyunk, hogy hallgassuk, amit rád bízott az Úr. Ilyen nyitottan van ott Kornélius, mikor Péterrel találkozik. És annyira gyönyörű ennek az embernek a lelke, így írja a Biblia, hogy összegyűjti a rokonait, a legjobb barátait, és mint egy kincset úgy várja, hogy mit hoz Péter. Hogy annyira felelősnek érzi magát a többiekért is. Igaz ember volt, és jó ember volt ez a Kornélius. És mégis azt mondja Isten, hogy meg kell térnie. És Péter belép a házába. És ez a harmadik gondolat, hogy a lélek ereje a Jézusról szóló igéből indul el. Mégpedig a személyes találkozásnak az útján. Milyen drága ajándék ez, tudjátok, hogy eljöttetek ebbe a templomba, mert ezt az igehirdetést az internetről is meg lehet majd hallgatni. De mégis Istennek kedves a személyes találkozás, és azért akarom ezt kihangsúlyozni, mert elég gyakran online állapotban kapcsolódunk egymáshoz, és ez rendben van. Jó dolog a Facebookon igéket, meg tapasztalásokat megosztani, ez mind rendben van. De mégis hiszem, hogy a személyes találkozásnak van egy szentsége, hogy Isten megáldja azt, amikor így tudunk egymás szemébe nézni, és így valahogy megteremtődik köztünk egy testvériség és egy olyan millió, ami megágyaz a Jézusról szóló evangéliumnak. Ennek az evangéliumnak pedig ez a lényege, itt a 39. és a 43. verset olvasom fel, azt mondja Péter, mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben, őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, És itt pedig a 43. versben, aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Magyarán értünk halt meg Jézus, hogy Isten büntetését magára vegye, és az ő áldozatával bűnbocsánatot és örök életet szerezzen nekünk. Honnan tudhatom, hogy a Jézus halála nem csak egy kivégzés, nem csak egy meghalás volt, hanem egy engesztelő áldozat? Honnan lehet tudni? Nagyon izgalmas párhuzamot találtam. A Lukács evangéliuma, Lukács írta egyébként az apostolok cselekedeteit is, a Lukács evangélista ír egy helyen arról, hogy a tanítványok egy samáriai faluba mennek, és nem fogadják ott jó szívvel őket, és azt kérik, hogy azt kérdezik Jézustól, Urunk, kérjünk rájuk tüzet. Értitek? Az ítélet tüzét, hogy pusztítsa el őket Jézus. És erre Jézus azt válaszolja, azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy. Azt mondják, akik nálam sokkal okosabbak ebben, hogy ez egy sémita párhuzam, egy költői kép, ugyanarról szól a kettő. Igen, az én kezemben van az ítélet tüze, mert ez a világ bizony gonosz, megérdemelni az ítéletet, méltó rá. Igen, de én nekem keresztséggel kell azonban megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy, mert ezt az ítéletet a kereszten fogom magamra venni. Értitek, hogy Jézus maga így beszél az ő haláláról, hogy ezt a tüzet veszi magára. És úgy bennem így az ítélet tüze, meg a Szentlélek tüze így összekapcsolódott, hogy valahogyan, ahogy Jézus magára veszi az ítélet tüzét, így tud kiáradni az Isten lelke ilyen szelidítettebb formában, hogy mi is el tudjuk viselni, és építsen bennünket, és tápláljon, és ne pusztítson el. Egy kedves ismerősömet akarom idehozni most. Egy fiatal nő, nagyon szép, van egy kis fia, és elvált a férjétől már jó pár éve, és imádkozott azért, hogy Isten őt gyógyítsa meg ebből, hogy nem tud párt találni, nem tud kapcsolódni, nem tud társ kapcsolatban létezni. És így imádkozott, hogy Uram, vedd el tőlem ezt a betegséget, hogy megingott a bizalmam a férfiakban, hogy a családi hátterem sebzett női ágon is, mikor gyógyítasz meg már engem teljesen. És ahogy így imádkozott, elmesélte nekem, néhány napja egyébként, hogy megállt Jézus előtte, látta az Urat, és Jézus mutatta a sebeit. És valahogy, ahogy Jézus csak ott állt, nem is mondott semmit, csak mutatta a sebeit, ő azt értette meg, hogy ő nem fog meggyógyulni soha teljesen, hanem ezek a sebek mindig ott maradnak, csak ezekből a sebekből, ahogy a Jézus sebeiből is, élet fog fakadni. Mert a feltámadott Jézus az, aki ott állt előtte a sebekkel. Van egy kedvenc szimbólumom, ezt is most így elhoztam. Ez egy 800 éves kereszt, a Szent Ferenc keresztje. Egy határátlépésben kaptam ajándékba, amikor a Ferences templomba közösen eskedtem egy szerzetes atyával, és ez a feltámadott Jézus. Értitek, 800 évvel ezelőtt ábrázolják azt, hogy nem egy feszület, hanem Jézus, aki leszáll a keresztről, és ott vannak a sebei, és erőt és életet adnak ezek a sebek Jézusban, a mi sebeink is. Ezt írja Ézsaiás próféta, az ő sebeivel gyógyultunk meg. Hogy néz ki ez a megtérés, ez az utolsó gondolat? Hogy néz ki a Szentlélekkel való betöltekezés, amit itt látunk az igében? Két dolgot ír Lukács, azt mondja, hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Hát ez nagyon izgalmas, ez a két dolog, a nyelveken szólás, és ez az Isten magasztalása. Mi történik itt? Ugyanaz, ami az első pünköstkor. Péter így számol be erről később, egy fejezettel később, ha megnézitek, hogy ő hogy tekint vissza erre az eseményre, azt írja a 11. rész, 17.-18. verse. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent? Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, mármint a zsidók, és dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre. Értitek, mindenkinek át kellett menni ezen, hogy akkor most tényleg nem csak a zsidóké ez, nem csak a miénk, hanem az övéké is, a pogányoké is, és akkor valahogy megértik, mert hogy ugyanaz a jel adatik nekik, a pünkösdi jel, a nyelveken szólásnak a jele. Mi ez a nyelv? Nem tudom a választ, nem tudom, én nem tudok nyelveken szólni, de beszéltem olyan emberrel, aki hitelesen tudta ezt képviselni előttem, hogy van egy Isten nyelve, van egy mennyei nyelv, amivel az Istennel lehet, amin az Istennel lehet beszélni. És igazából a jelentősége ennek az, hogy eltöröltetnek a határok, hogy mi emberek, tudjátok, a nyelv az egy szimbolizáció. Van bennünk egy érzés, vagy van bennünk valami tapasztalat, és azt megpróbáljuk szavakba foglalni, de valójában elválaszt a nyelv. Mert nekem mást jelent ugyanaz a szó, mint neked. Egy picit mást, mert más ember vagyok. Én a saját kis világomba vagyok. És próbálunk kapcsolódni, próbálunk egymás után nyúlni, de és szavakkal persze, hogy értsél meg, értsd meg, amit mondok. De a másik ember egy másik világ, és a nyelv egy gyenge eszköz. És a Szentlélek azt akarja, hogy értsük egymást, hogy értsük Istent, és hogy ne legyen köztünk akadály, ne legyen köztünk gát. Az jut eszembe, amikor Csenge lányommal beszélgettem, és valahogy így előjött az osztályközösség, és Csenge gyorsan elmondta, hogy az osztályban rangsor van. Hát minden osztályban rangsor van, ezt tudjuk. Tehát, hogy kik a legnépszerűbb gyerekek, kik a legkevésbé népszerű gyerekek. És tudjuk azt, hogy a legkevésbé népszerű gyerekek szenvednek attól, hogy ti nem vagytok olyanok, mint mi. Mi vagyunk a jó fejek, a mi klikkünk, a menő. Tudjátok, hát a gyerekeknél ez van. Na most nem gondolom, hogy felnőtteknél másképp van ám. Ugyanígy, csak mi egy kicsit kifinomultabban csináljuk, hogy mi vagyunk a jó emberek, az elit, mi még templomba is járunk, meg minden. Azok ott, azok már nem. De nem is kell ilyen messzire menni, akár egy házasságon belül is, hogy én tudom, hogy én nekem van igazam valójában, te meg ott, hát küzdjél. Isten lelke, és a nyelveken szólás ennek a gyönyörű szimbóluma, hogy Isten lelke elmossa ezeket a határokat, és Istenben történik egy egység, értitek, egy fordított Bábel az első pünkösd, mikor mindenki megérti a Jézusról szóló evangéliumot. Egyébként ott se érti meg mindenki, mert van, aki azt mondja, hogy részegek ezek, zárójelbe, tehát, hogy ehhez is kell egyfajta nyitottság. De Isten lelke képes erre, hogy ezeket a határokat, amik köztünk vannak, eltörölje, és szülessen belőle valami csodálatos egység. Sokszor beállunk a védekező állásaink mögé, és van ennek szerepe, funkciója, önvédő mechanizmus, és mégis Isten azt akarja, hogy ezek a határok bizonyos helyzetekben, egy biztonságos közegben, amit ő teremt nekünk, feloldódjanak. A Szentlélek ereje azt hirdeti, hogy Isten elfogad, Isten gyógyít, Isten szeret határtalanul. Magasztalták Istent, ez a gondolat van még itt hátra. Minden ember szívében van egy oltár, nagyon klasszul Pintér Béla énekli ezt, de biztos ti is tudjátok, meg a Monti is elmondta a csendes napon, hogy van ott egy oltár, kinek áldozok azon az oltáron a szívemben, és hogy mennyire sok bálványunk van, és úgy érzem, hogy talán ez a legnagyobb bálvány, hogy én szeretnék jó lenni, én szeretném, hogyha úgy néznének rám, mint egy igazi jó emberre. De jó lenne, hogyha a szívemben Jézusnak folyna az az áldozat. De jó lenne, ha megtörténne az, amit kér. Add át a szívedet nekem, de teljesen. Arra vágyom mindannyiunk nevében, hogy Istent dicsőítse az eszem, a szívem, a munkám, a pihenésem, az énekem és a csöndem, hogy ne legyen más, csak te, egyedül csak te, így egyszerűen csak te. Amen. Maradjunk csendben, Isten elé vigyük az imádságot. Urunk, nem akarunk másról tudni, csak te rólad, mint megfeszítettről. És bocsáss meg, hogy annyira sokszor védekezünk, és elkülönülünk, és húzzuk a demarkációs vonalakat, és nem merünk bele dőlni a te tenyeredbe, pedig de jó érzés, amikor megtartasz bennünket, de jó érzés az, amikor tudhatjuk, hogy gyermekeid lehetünk. Szentlélek Isten, azért kérünk, hogy védj körül bennünket, burkolj be, és köss össze mindannyiunkat a sok-sok különbözőség ellenére. És köszönjük, hogy a gyülekezetünk lehet egy ilyen hely, ahol sok különböző helyről érkezve, sok különböző világból jöve mégis nálad egyek lehetünk. Köszönjük azt az örökséget, amit itt kaptunk, hogy nálad egyenlően vagyunk vétkesek, és egyenlően vagyunk megmentendő emberek. Köszönjük, Szentlélek, a sok gyógyulást már, amit megadtál, de eléd visszük most a sebeinket, amik még mindig fájnak, és mindig elválasztanak egymástól. Könyörgünk, hogy tegyél csodát, hogy újra történhessen a pünkösd, hogy újra lerombolódjanak a határok, hogy újra születhessen köztünk egy új egység, egy új egyház. Drága Szentlélek, jöjj! Újjáteremtőnek jöjj. Amen.
Adjunk most hálát Istennek velünk közölt ajándékokért. Nagyon köszönjük, édesatyánk, hogy te megbocsátasz Jézus Krisztusban. Ez annyira felszabadít minket. Köszönjük, hogy elfogadsz. Annyira jól esik, és annyira gyógyít ebben az elutasítással tele világban. Hálát adunk, hogy bízol bennünk, ez olyan erőt ad. Köszönjük, hogy velünk és bennünk akarsz élni. Ez annyira megtisztelő. Hálát adunk szent lelkedért, hogy nem kell egyedül lennünk, hatalmas pártfogót küldesz, hogy mindig velünk vagy. Áldunk téged szent lelked gyümölcséért, hogy boldoggá teszel és szeliddé. És hálát adunk neked szent lelked ajándékaiért, hogy szolgálhatunk azzal, amink van. És hogy nekem is sokan szolgálnak. Így kérünk, édesatyánk, hogy tegyél minket dicsőséged hordozóivá, gyógyító eszközeiddé, a hétköznapi életben, amerre megyünk, a családi kapcsolatainkban, a munkahelyen, minden emberi kapcsolatunkban. Segíts, hogy a szeretetet töltsön be, hogy szeressünk téged teljes szívvel, mindent odaadva, és szerethessük azt a ránk bízott embertársat, akit te is szeretsz, és akit mellénk adtál, akit ránk bíztál. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, és így kérünk, hogy tegyél minket áldássá, hogyan kimegyünk innen, az ebédlőasztaloknál, a rokon látogatásokban, a heti munkában, de most az ünnepekben is. És így kérünk, hogy hadd tudjuk továbbadni, tovább vinni imádságban a terheket is, hadd tudjunk szolgálni neked, hadd tudjuk vinni az igédet, a bíztatásodat a betegekhez, így áld meg, Urunk, a gyászolókat, hadd tudjuk őket melemelni, megvigasztalni a feltámadásnak a reménységével. És így könyörgünk az országunk, az egyházunk vezetőjéért is. Adj ébredést, adj megtérést, adj újjászületést, hogy téged szolgáljanak, a te dicsőségedet. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, te vagy egyedül méltó. Az Úr Jézus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fethetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Úrunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békesség. További áldott ünnepeket, találkozunk holnap is.